Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép napot mindenkinek, így van. Folytatódik.
De az is igaz. Minden igaz. Jó reggelt. Millás reggeli, Kántor Endre.
Ács Gábor.
Katona Csaba, mindjárt GDP adat, részletes.
GDP adat, kérem szépen, zuhanó, megvan, megvan
nem, nem a fogyasztás nem zuhan.
Beruházás.
Beruházás az zuhan.
Hát a fogyasztás lassú beindulása az egyértelműen probléma, a GDP-nél erősen fékezi a magyar gazdaságot, de az igazi csapást a mostani adatban a beruházásoknak a zuhanása jelenti. Ez derült ki a részletes indexek, vagy az adatokból, úgyhogy...
Az is érdekes, hogy a szolgáltatás nulla, tehát ahhoz képest, hogy milyen szép reálbér növekedés van, hát ugye ez nagymáton probléma, hogy ebből indul az ötletbőrze mindenféle növekedés fölpörgetésre. Pénz van, mégse költ a lakosság, ugye ez ebből az adatban is szépen visszaköszön. Azt mondja, hogy
hát a feldolgozóipar,
a kereskedelem az és a vendéglátás ágazat esése, ami még talán meglepetést okozhatott. Én a saját praxisomban, már ha ezt lehet annak
mondani.
Hát az
enyhe esés csak.
A vendéglátást értem. Egyszerűen olyan brutálisan drágult meg, hogy sokkal kevesebbet költök vendéglátásban. Ez mondjuk egy magán.
Én nem látok vendégeket.
Úgyhogy...
De ennyi, bocsánat, tudunk a GDP adathoz. Sokkal, sokkal szívenütőbb, ugye, mert az 0,2%-os mínusz, ami ennél sokkal, az a szakmai, tudományos és műszaki tevékenység 1,5%-os visszaesése. Nem ez az, amire kéne egy kicsit gyúrni, elvtársak. Tehát, hogy szakmai, tudományos és műszaki tevéken. Nem ezt szajkózzuk, hogy nem. Ebbe kéne valami? Nem.
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 Nem. Nem.
Akkor minek építünk?
Mi szeretünk szembe menni az autópályán. Mi máshogy, mindent máshogy, unortodox módon, és mindenkit lehülyézve. Jó. Ez a magyar út, mintha nem tudnánk.
Oké. Na, hát beszéljünk a múltról, mert az néha sokkal szebb. Régen minden jobb volt.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
És itt van velünk Katona Csaba, történész. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
És egy borzasztó nehéz feladat elé fogunk állítani, mert a rendelkezésedre álló időben meg kéne próbálni bemutatni Johann Wolfgang von Goethét, aki 275 éve született, augusztus 28-án volt az évforduló, Frankfurt am Main városában, nem itt hunyt el, az majd egy másik történet, aki egy igazi reneszánsz ember volt, gyakorlatilag mindenest volt, el lehet mondani, hogy amibe belefogott, azt sikerre vitte, egy zseni volt.
Konkrétan igen, és ugye most fordítva indulunk el az úton, mert nagyon előszeretettel veszünk el olyan embereket, akinek a nevére már nem emlékeznek, vagy legalábbis a név üresen cseng. Goethe nevét mindenki ismeri, és nagyjából mindenki tudja, hogy költő, író, drámaíró, minden egyéb, de egy picit az ő neve is üresen cseng ma már, mert Goethei életmű, Goethe Faust.
Goethe Faust, kész, ennyi.
Igen, tehát ugye cinikus, szélsőséges vélemények szerint már előfordult az is, hogy azt hitték, hogy a Goethének a Faust a keresztneve, tehát ugye Goethe Faust, mert ez annyira szépen össze. Nőtt, ugye...
Ezt ne.
Hát, jó, hát ne jó. Felejtsük el az egyik televíziós vetélkedő hát hazmutázanya után.
Ne.
Olyan, mint az, a Ravel Bolero.
Az nálunk egy klasszikus.
Így. Na most akkor, hát ki is volt az, ami derég Goethénk? Tényleg egy reneszánsz ember volt, dacára, hogy nem a reneszánsz korban élt, és ugye valóban a Frankfurtban született, ebben a nagyon fontos német városban, ma ugye a német bankszektor egyik központja, maga a német gazdaság egyik központja. Polgári családba született egyébként, 1749. augusztus 28-án. Édesanyja egyébként a polgármesternek a leánya volt, tehát az azért mutatja a hátteret, mert a polgármester leányát nem adják akárkihez feleségül. Itt említeném meg, hogy van az a legenda, hogy van magyar vonal Goethe családfáján. Ugye van egy Szoldán nevű család, az ő anyai nagymamája ebből a családból származott, ők pedig Moldáviából mentek német földre. Ez egy nemesi família, és hát a mai napig nagy vita folyik, hogy ők vajon elrománosodott magyar nemesek voltak-e. Vannak olyan elképzelések, melyek szerint Máramarosból érkeztek Moldába, és aztán ott ugye nyelvet váltottak, majd újra nyelvet váltottak. Hát aztán, hogy ez így van-e vagy nem, azt már mindenki dönts el.
Mindenki magyar, ezt tudjuk nagyon régóta, úgyhogy ebbe a sorba simán beillik ez is, úgyhogy
hát legyen. Akkor megszavaztuk, azt
gondolom. Nem mindenki, csak akiről utóbb kiderül, hogy sikeres lesz.
Szerintem kétharmados többséggel megszavaztuk, hogy ő te magyar volt.
És híres emberek, akik sok mindent tettek, és nagyon ők magyarok, akik Magyarországon élnek, Magyarországon születtek, na ők viszont nem mindig magyarok, ezt ne felejtsük el.
És mi azzal árnyalnám, hogy híresek és sok mindent tettek, és pozitív előjellel, de akkor magyarok.
Akkor magyarok, így
akkor magyarok, igen. Ez egyébként jelent meg időben, ugye a munkája, hogy Goethe János farkas, roppant szórakoztató így látni, de megint idézném, hogy ugye Viktor Emánuel olasz királynak a nevét is nem mindig Viktor Emánuelre fordították magyarra, Vittorio Emanuele-ből, hanem Győző Manó néven is szerepelt. És aztán rájöttek, hogy a túlzott magyarkodás visszahat. Na, visszatérve Goethe János farkasra.
Ez egyébként meghúzni a határt egyébként tényleg, hogy mit fordítunk, mit nem fordítunk.
Nem nehéz meghúzni, így például a határt. De valóban, valóban. De hát gondoljunk a Harry Potternek a zseniális fordítására. Tehát ott azért a neveket is sikerült ugye megcsavarni, és lett a Severus Snape-ről Percelus Piton, és ez működött.
Abszolút, igen. Az jó példa.
Még mindig Goethe felé próbálunk mozogni. Szóval ez a fiatalember igazság szerint elindulhatott volna egy nyárspolgári pályán, és úgy festett, hogy el is indul, mert hogy egyetemre járt, Lipcsébe járt egyetemre, aztán meg Strasbourgba, tehát két elég komoly városba. Hát nem igazán érdekelte őt a jogi doktorátus, ez lett volna a feladata, hogy ezt megszerezze, meg is szerezte egyébként, tehát lett belőle doktor juris, de ez hosszú évekbe tellett, és mindenféle kocskaringókkal sokkal jobban érdekelték őt a szoknyák, és ez a élete végig jellemezte őt, tehát folyamatosan újra és újra permanensen szerelmes volt, hol ebbe, hol abba, hol amabba. Ez nem akadályozta meg őt abban, hogy aztán majd megnősüljön 1806-ban, majd erre rátérünk. De ettől függetlenül az érdeklődési körének ez egy nagyon fontos eleme volt, de érdekelt őt nagyon-nagyon a természettudomány, az anatómia és legfőképpen az irodalom. És a Goethe kapcsán szokták emlegetni azt a irodalom irányzatot, amit úgy hívnak a Sturm und Drang, amit sokféle módon szoktak fordítani, vihar és előretörés, és maradjunk a Sturm und Drangnál, ez így elég jó fogható. Ez igazság szerint a modern német irodalomnak a megújulási mozgalma volt, és ebben nagyon hamar belepottyant. Írt egy drámát, az volt a címe, hogy Götz von Berlichingen, ez egy 17. századi zsoldos vezérnek az életét dolgozza föl a 30 éves háború idejéről. Hegedűs Gézerről azt írta, hogy olyan szavakat használt, amik kiverték a biztosítékot a színpadon, mert hogy a hétköznapi társalgásban ezeket megengedjük magunknak baráti viszonyok között, de a színpadon nem feltétlenül. És hogy állítólag még ilyen fogalom is volt, hogy ha egy drámának vaskos volt a szóhasználata, vagy bárminek, akkor a németek mondták azt, hogy na ez egy Götz von Berlichingen, és ezzel visszautaltak ugye Goethének erre a munkájára. Hát ezzel elég komoly botrán sikerült kiváltania. Viszont pozitív és negatív hírt egyaránt szerzett neki az első igazán átütő sikere, ez pedig az Ichu Werther szenvedései. De szerintem nagyjából mindenki ismeri, legalábbis a címe szerint. De állítólag az történt, hogy Goethe éppen szerelmi csalódásban volt, és otthon összegyűjtött pisztolyt, tört, mérget, mindent, hogy véget vessen az életének. De rájött, hogy túlzottan szereti az életét, viszont a fájdalmát úgy adta ki magából, hogy megírta egy olyan embernek a történetét, aki tényleg belehal a szerelmi bánatába. Ez viszont segített neki kilábalni a szerelmi depresszióból, mert ebből meg óriási siker lett. Tehát konkrétan végig söpört Európán a Werther, és telibe találta azt a szentimentalista polgári életérzést, ami aztán hosszú ideig meghatározó volt. Ennek nyomán ugye ilyen legendák vannak, hogy öngyilkossági hullám söpört végig a boldogtalan szerelmesek körébe, tehát kicsit ilyen szomorú vasárnap feelinggel találkozunk, és hát a korabeli leírások szerint az is előfordult, hogy amikor Goethe felolvasta a versét, akkor leányok sikoltoztak, meg elájultak, tehát mint a Beatles rajongói rádöbbennek arról, hogy John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr és George Harrison valami újat tudott hozni. Ma már ezt nehéz elképzelni a felolvasó esten, tehát modellezzük ezt ma. Nem biztos, hogy ezt bárki ki tudná hozni a közönségéből. Viszont a sikereket azzal tudta megtoldani, mert hát azért költőnek, írónak lenni, abból megélni az elég problémás dolog, hogy megismerkedett egy trónörökössel, nevezetesen a weimari fejedelemség trónörökösével, Karl Augusttal, vagy Károly Ágosttal, ha úgy tetszik. Ő pedig oda hívta az udvarába. Goethe odament, itt különféle kapcsolatokat ápolt, részben szakmaiakat, részben nem szakmaiakat, szakmaiakat főleg urakkal, nem szakmaiakat főleg hölgyekkel, illetve kizárólag hölgyekkel. És ennek nyomán aztán komoly hivatalnoki munkát kellett vállalni, gyakorlatilag a pénzügyminiszterként működött. Ez nem sok költőről mondható el.
Igen.
De minden létező dologgal foglalkoznia kellett ott az udvarban, viszont ennek volt egy nagyon komoly pozitív visszacsatolása, tisztességes megélhetés biztosító számára, sőt, ekkor kúszik majd be a nevébe a von szócska, mert ő azért polgárcsaládból származott, tehát Johann Wolfgang Goethe néven született, de, és ez megint csak egy polgári dolog, némi ellenmondásra magának vívja ki a nemességét. Tehát ő elmondhatja magáról, hogy igen, megvan az a bildungbürgeri attitút, hogy én azért lettem nemes, mert az érdemeim révén, nem pedig azért, mert a dédapja megfelelő időben megírhott valakit a király parancsára, mondom, akkor a középkor évszázadaiba. És van neki egy sok kapcsolata között egy, akit úgy hívnak, hogy Christiane Vulpius. A hölgynek van egy bátyja, úgy hívják, hogy Christiane Vulpius. Ha valaki olvasta a Delfin könyvek sorozatban a Haromiák kapitánya című munkát, Rinaldo Rinaldini.
Ja, igen.
Na, hát az Goethe sógora írta, Christiane Vulpius.
Na tessék.
Csak hogy a Delfin könyvekhez is eljussunk Goethétől. Erre így nem gondoltam először, csak most beugrott. Na, viszont Christiane Vulpiust feleségül veszít. Hoztam egy idézetet, hogy miért vált szorossá a kapcsolatuk. 1806-ban francia katonák Weimar környékén járnak, és hát beköszönnek Goethéhez. Na most ennek a következménye pedig így néz ki, Riemer a titkára írja le. Bár már levetkőzött tudnillik Goethe, és csak a széles hálóinget viselte, leereszkedett feléjük a lépcsőn, és érdeklődött, mit akarnak tőle. Bocsánat, nem Goethe, a felesége. Méltóságos valaki a tiszteletet parancsoló és lelki megjelenése úgy tűnt, nem állítja meg őket, de nem tartott sokáig. Késő este kihúzó szurunyokkal berontottak a hálószobába, Goethe megkövült, Christiane nagy zajt keltett, sőt összegabajodott velük, mert Goethe házában menekült, emberek úgy rohantak be, a martolócok végül visszavonultak. Christiane volt az, aki a ház védelmét irányította és megszervezte, a konyha és a pince elbarikádozása a vadfosztogató katonák ellen az ő munkája volt. Goethe feljegyezte a naplójába, tüzek, repedés és egy félelmetes éjszaka. Összegezzük, a ház megőrzése állhatatosság és szerencse által, a szerencse Goethéjé volt, a kitartás Christiane mutatta meg. Na, hát szóval nem volt mindig a helyzet magaslatán, viszont nem állíthatom, hogy ennek hatására, de valaminek a hatására ezek után Christiane Vulpius, akivel évekig élettársi közösségben élt, ma így mondanánk, akkor talán nem használták ezt a szókapcsolatot, feleségül vette. Viszont a magánélete nem alakult jól. 5 gyermeke született, 4-et elvesztett már gyerekkorában, és sajnos ebben a korban meglehetősen általánosnak mondható. 1 auguszt érte meg a felnőttkor, de még őt is elvesztette életébe. Tehát Goethe megözvegyül, Christiane Vulpiust is elveszítette, 50-valahány éves, friss 50-es volt a hölgy, amikor meghalt, és pár évvel az apja halál lőtt egy olaszországi, egy itáliai túrán a fia himlőt kap, és Rómában meghal. Tehát elveszíti az egyetlen gyermekét. Vannak azonban unokái, tehát ez vigaszára szolgált, úgyhogy nem hal ki a Goethe család ilyen értelemben. Uh-huh. És ugyanakkor azonban további sikerek jellemzik az ő életét, illetve kudarcok. Sikerek, azok döntően irodalmi sikerek. Közismert, hogy megismerkedik Friedrich Schillerrel, 10 évvel fiatalabb nála, és a két teljesen különböző egyéniség, Goethe, aki addigra már azért mégiscsak méltóságos úr, miniszter, elegáns, vele szemben ott van Schiller, akit amikor megismer, nincs rajta paróka, ráadásul fésületlen. Tehát ez nem is tudom, milyen hasonlatot használjak, ami szalonképes, hogy a mai világban ez úgy néz neki, hogy milyen lehetne összemérni.
Hát egy punk volt.
Hát valójában igen, és abból is a, mondjuk a Sziget reggeli punk, tehát fogalmazunk így. És ennek az lesz a következménye, hogy bár elsőre nem találják egymást szimpatikusnak, de mégiscsak egy közös munkába kezdenek, így jelenik meg ugye a Hórák című gyűjtemény, megújítják a német balladaköltészetet, és gyakorlatilag Schiller korai haláláig tart ez a közös együttműködés, Goethe rendkívüli módon becsülte. De nagyon jellemző viszonyokra, hogy nem tegeződtek, hogy a német meg tudja különböztetni a tegeződés megmagázódást, és hát miniszter úrnak meg doktor úrnak szólították egymást, és megkérdezték, hogy miért, hát azért, mert én miniszter vagyok, hogy meg doktor, tehát most miről beszélünk? Tehát ez egyszerűen tényszerűen közelítjük meg a dolgokat. És ugyanakkor viszont érlelődik egy olyan munka a Goethe esetében, túl azon egyébként kiemelkedő költő, és majd erre is utalnánk röviden, amelyik az életének a lényegében az utolsó évében jelenik meg, ez pedig a Faust, amit talán a legnagyobb munkája. Ugye Lipcsében ismerte meg Faust doktor legendáját, aki szerződés köt az ördöggel, Mephistóval, Mephistófelésszel, és maga a dráma az bizonyos értelemben előképe Madács ember tragédiájának, nem véletlenül hasonlítgatják össze vele, hiszen Faust doktor ajánlatot tesz az ördögnek, hogyha csak egyetlen pillanatig is boldoggá teszi őt, akkor viheti. Most ne lőjük le a poént, de mindenkinek jó szívvel ajánlom, hogy olvassa el ezt a drámát. Mai napig egyébként veretes magyar fordításokban is olvasható, és ha az ember belelapozokon nehezen teszi le. Tehát van egy lendülete, van egy sodrása, és ezt nagyon-nagyon hosszú ideig írkálja. Van egy korai verziója, azt úgy is hívják, hogy Ős Faust, de igazából a halála évében 1832-ben jelenik ez meg. És a költészetét illetően pedig ennek két dolgot szednék elő. Az egyik a Marienbadi elégia. Goethét költőként kevésbé szokták emlegetni. Marienbad, ugye a mai Mariánszki lávnyéja, egyik van, hogy Csehországban levő fürdővárosoknak, ugye Franceszbád, Marienbad, Kárszbád, ez a három. És megismer egy 17 éves Ulrike von Levetzó nevű hölgyet, az idős Goethe, és szerelemre lobban. És ír hozzá egy csodálatosan szép verset, ez a Marienbadi elégia, de ezt a verset akkor írja meg, miután összeszedi minden bátorságát, és feleségül kéri a leányzót, aki egy határozott mosolyol közli vele, hogy nem. Egyébként, ha jól emlékszem, 1899-ig élt aztán Ulrike, tehát egy 6 évtizeddel túlélte Goethét, ami természetes a köztük levő életkorbeli distanciát tekintve, és életvégéig által roppant dühös volt, mikor elővették neki ezt a témát, hogy Goethe közeledett fel, és soha nem ment férjhez, azt tegyük rögtön hozzá. És hát vannak más szerelmei, emlékezünk a Lotte motívumra, ugye ezt egyébként Thomas Mann is megtermékenyített, hogy a Lotte Weimarban című munkája, akkor Gretchen, magyar fordításban Margit alakja, szintén egy konkrét szerelemnek az emléke, hosszan lehetne sorolni, de ezt a verset mindenkinek jó szívvel ajánlom, viszont szerintem talán a legismertebb verse, ha lehet ilyet mondani, a Villi király az Erkőnig mellett, ami egy ballada, az az, amit többen lefordítottak magyarra, és Kosztolányi Dezsőt szeretném erről idézni, ez a Wanderers Nachtlieder, vándori éjdala. Kosztolány a következőt mondta. Mindenki megállapodott abban, hogy ez a vers tökéletes és halhatatlan. Goethe 1783. szeptember 7-én költötte 34 éves korában, Ilmenauban, természet benyomásainak hatása alatt, s nyomban fel is írta írónnal a hegyen levő faház deszkájára, ő maga nagyon szerette. A versnek az a legendája, hogy a barátaival kiránduló Goethe fogja magát, és hogy a pillanatnyi ihlet hatására ugye belevési a faháznak a deszkáiba ezt a verset. Aztán ezt elfelejti. És évtizedekkel később, egy jó 4-5 évtizeddel később ugyanarra jár, eszébe jut a vers, meglátja, és immár az idős költőnek teljesen más mond, idézem a Tóth Árpád féle fordítást, nem idézem az egész verset, el lehet mondani pár sor, Tóth Árpád fordította le, vándori éjdala, immár minden bérce csendül, halklombalig érzed, lendül, sóhajt az éj, már búvik a berki madárka, te is nem sokára nyugszol, ne félj. És az egésznek az volt a háttértörténete, hogy teljesen más mondott a fiatal, az egészséges fáradtságra, megpihenésre vágyó ember számára ez a vers, ahogy írta, és az idős ember számára, akinek pedig a halál gondolatát közvetítette mindez. Úgyhogy, ha megnézzük Goethe költészetét, akkor azt kell mondjam, hogy Goethét, mint költőt méltatlanul felejtették. Én jó szívvel ajánlom mindenkinek, hogy olvasgassunk. Nem véletlen, hogy a magyar irodalom legjobbjai fordították újra és újra magyarra Goethét. Úgyhogy valóban egy sokoldalú reneszánsz figura volt, tényleg még a természettudományokban is jeleskedett.
Azt akartam kérdezni, hogy nyilván az alkímiába belekóstolt, mert az divatos volt.
Így van.
De a tudomány önmagában, a tudománnyal való foglalkozás, az nyilván az alkímiához se úgy vezet az út, hogy csak úgy hirtelen valakiből alkímikus lesz, hanem kell hozzá alapozó. Tehát, de hogy ő alkotott egyébként valamit, mert volt földmérő, meg földtani, geológia.
A színelméleti tanulmányra mondják azt, hogy ez máig az optikai szakirodalom egyik alapműve.
Bármivel foglalkozott, ő arról írt. Tehát ugye, ismert dolog, hogy ugye Schiller koponyáját is mérlegelte a kezében hosszú-hosszú évekkel a barátja halála után, hogy vajon a zsenialitást föl lehet-e fedezni a koponya formájában, vagy hanem ez persze a 20. század történésének ismeretében ma már nem hangzik túl jól.
Hát de volt erről egy komplett tudományág, ugye, hogy amikor ne. Megpróbálták megállapítani, hogy például a bűnözőknek a fejformája milyen, mint egy olasz úriember nevéhez fűződne, de most nem jut eszembe.
Ugye ennek a lényege, hogy amiről már többször beszéltünk itt, hogy minden tudomány természetes része a tévedés. Tehát az nem úgy van, hogy a tudós álljon valamire, és mindig a jó dologra jön rá, hanem folyamatosan újra és újra kísérletezni kell, és felülírni az előző dolgokat, mert hiszen az ember egy téveigő alkat, egy igazságkeres jólkat, és próbálja megtalálni az igazságot. A tudomány esetében a megfelelő megoldás mondjuk egy adott kérdésre, de ez nem sikerül elsőre. Tehát amikor azt hallgatjuk, na de eddig miért ezt mondták, miért nem így, hát azért, mert nem zsenik vagyunk, aki rajtőt és rájövünk valamire, hanem ugye az embernek ezt meg kell találnia. Tehát ezt a Goethe-féle dolgot se nézzük a 20. század retteneteinek a tükrébe, hanem ez egy útkeresés volt abban az időben, és ez a fajta, hogy mondjam, reneszánsz halkat, ez ma már elképzelhetetlen, 21. században, szakosodott világában ma már nem lehet valaki polihisztor, ezt nagyon nehéz elképzelni, vagy legalábbis nagyon ritka. De ebben az időszakban Goethét egy mérhetetlen tudásvágy hajtja. Tehát a Fausti figura, amit ő megjelenít, aki mindent tudni akar, mindent látni akar, mindent érezni akar, az ő maga. Tehát egyértelműen saját magáról mintázta a drámájának a Faustját, és mindenbe belekóstolt, mindent meg akart ismerni. Ez ugye ebben benne van a felvilágosodás, meg benne van a természetszemlélet megváltozása, benne van neki az egyházzal szembeni kritikus attitűdje, nem igazán szimpatizált velük. Tehát mindaz a változás, amit a 18. század vége, 19. század eleje elhoz a polgárosodásban, a tudományokban, a gondolkodásban, az úgy Goethében összesíthető. És amikor felteszik a kérdést, hogy mitől volt ő nagy, az részben a saját teljesítménye okán, de részben arról, hogy milyen megtermékenyítő erővet gyakorolt ugye a utódaira. Tehát rengetegen tekintették a példaképüknek, nem az anyagi viszonyai miatt, hanem az alkotókedve, a kiteljesített élete miatt, és ugye van egy anekdota, amit ő hozzáfűznek, ami aztán vagy elhangzott így, vagy nem, de nem véletlenül vele kapcsolatban találták ki. Aki fiatalon nem lázadó, és időskorában nem találja meg a helyét, az bolond. Na most,
szuper.
Vagy mondott ilyet, vagy nem, de fiatalon lázadó volt, ez egészen biztos. Aztán pedig hát udvari tanácsos miniszter maradjunk.
Aztán von Goethe lett belőle, ahogy egyébként Schillerből is von Schiller lett.
Pontosan.
Később nagy barátja, Cesare Lombroso, igen, olasz kriminológus,
ő az, itáliai úr. Megjelent talán a 70-es, 80-as években kis magyar kötet Schiller és Goethe levelezéssel, gyönyörűen magyarra fordítva, jó szívvel ajánló mindenkinek, roppant szórakoztató.
Az biztos. Hát ez nyilván nem tudjuk beleszorítani ennyi időbe a teljes életművet, de azért egy nagyon klassz megemlékezés volt Goethéről. Köszönjük szépen, Csaba!
Hát én köszönöm, és hadd idézzek egy középiskolás haveromat, akinek amikor feleltetni akarták, semmit nem tudott mondani Johann Wolfgang Goethéről, mert nem készült föl, és pusztán annyit mondott a tanárnő nagy döbbenetére kiváltva egy egyest, hogy Johann Wolfgang taranyos, jaj, de nagyon aranyos.
Oké. Hát ezzel szerintem szuper módon lezártuk, és azért is jó a keret, mert hogy említetted ugye ezt a vicces kis epizódot Mária Teréziáról, majd ez jön nem sokára egy bejátszásban. Ezt is lehet itt hallani. Köszönjük szépen. Katona Csaba történész beszélt Goethéről.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Kedves Hugo, a vonalban üzletkötő, szervusz, jó reggelt!
Szép reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Mi történik a budapesti értéktőzsdén?
Alapvetően jó a hangulat, de mindenképpen azzal kezdeném, hogy reggel kijött a magyar GDP adat, év per év alapon, azért egy kis bővülést láthattunk a magyar gazdaságban, ami nagyon jól reagáltak minden részvények, a nagyobb részvények, mind a magyar
devizai. Hó per hó alap, vagy negyed év alapon viszont nem annyira jó ez a...
Meg hát, az ismert adat, ez most csak a részletes verzió, és magát az adatot már eddig is tudtuk. És erre valóban reagált a piac?
Hát alapvetően jól reagált, mivel mellette a gáz is, amit én szerintem fontos követni ilyenkor az európai piacokon, mert van benne egy 4%-os esés, és ezt húzza magával a régiót is. Uh-huh. Erősödnek a régiós devizák. Gondolok itt a lengyel zlotyira, a cseh koronára, valamint a magyar forintra is. Ezek mind-mind a erősödés irányába tendálnak az euróval szembe jelen pillanatban. De ugye a gáz miatt most kicsit az Opuszt is megvették, ezért a forgalom nagyon, több mint 50 milliós forgalom van most jelen pillanatban az Opuszban. Azért 1%-os emelkedéssel van jelen pillanatban, egy 9.41-kor.
Mi a helyzet az MBH jelzálogbankkal? Hát tegnap egészen gatyarepesztő. Több volt 25%-os pluszban is, 22,5 volt az a vége nagyjából, de úgy tűnik, hogy ma is jól szerepel, nem?
Ma is viszik. Nemrég jött hír, hogy elgondolkoznak rajta, hogy a Buxban beveszik alapvetően a teljes projekt, és emiatt is azért most 150 millió feletti forgalom van, és plusz 8% feletti egyenlőre a változás, ami azért tényleg gatyarepesztő, ha úgy nézzük. De egy relatíve alacsony forgalom papírról van szó itt, és veszik, mint a cukrot most.
Akkor a Bux kosárba kerülés, az mondjuk magyarázza azért valamennyire. De nézzük a blue chipeket akkor részletesen, hogy melyik merre mozdul és mennyivel.
Rendben. Alapvetően vegyes ilyen téren nyitás, az OTP minimális esélyben 55 forintos esélyben van, 18.360 forinton, a MOL 2676 forint, 6 forintos emelkedésben, Richter 10.670 forinton át, mínusz 20 forintos eséssel, az M-Telekom pedig 1028 forinton van 2 forintos emelkedéssel. Ugye azért nem nagy változások vannak most. Bux jelen pillanatban 72.722 ponton el, mínusz egy 10%-os évben. Uh-huh. Szóval.
Forint akkor mondtad, hogy kicsit erősödik, ez mit jelent számokban?
Igen, jelen pillanatban 1 euróért a bankközdevizepiacon 392 forint és 40 fillért kell fizetni, míg 1 dollárért 354 forintot és 75 fillért.
Okay. Köszönjük szépen az információkat, jó kereskedés nektek!
Köszi szépen, sziasztok!
Kedves Hugo üzletkötővel beszélgettünk, illetve ő foglalta össze, hogy mi történik a BUX-ban, illetve a Budapesti Értéktőzsdén és a devizapiacon.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
Megnézzük, hogy hogy szerepel az e-könyvpiac, hogy néz ki az európai és a magyar e-könyvpiac, mekkora arányban kelnek el az e-könyvek, és hogyan változott ez az elmúlt években. Ludwig Orsolya, Stefani, a Libri Bookline marketing és kommunikációs igazgatója a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Mit lehet elmondani az e-könyvek piacáról, hogy növekszik, vagy milyen trend bontakozik ki?
Az e-könyvek növekednek folyamatosan, ahogy hál' Istennek az olvasás sincs olyan veszélyben, mint sokan mondjuk aggódnának érte, de még mindig elenyésző. Tehát a magyar piacon a teljes piacnak csupán 2%-át teszi ki az e-könyv. Kettő. Uh-huh, tehát ez rendkívül kevés, bár mondom, ez még mindig növekvő tendencia. A hangos könyv pedig még ennek is csak a töredéke. Ez egy picit más tendencia, mint amit mondjuk Nyugat-Európában, vagy még inkább az USA-ban lehet látni. Az USA-ban megvolt az a nagy digitális áttörés, ami nálunk vagy várat magára, vagy lehet, hogy nem is lesz, mert ott már abszolút platformokon átívelő olvasási szokások vannak, rendelkezésre állnak olyan applikációk, amivel megoldható az, hogy egyszerre ugyanazt a művet papíron, e-könyvben, vagy hangos könyvben
igen.
olvashassuk. Ugye
az összes nagy platformnak van ilyen szolgáltatása, és egyébként tényleg elgondolkodtató, hogy mennyire többet lehet így olvasni, mondjuk, hogyha még nem is az a klasszikus, ugye, mert ha becsukom az e-könyvet, és közben útközben vagyok, mondjuk autóban, vagy közlekedek, és nem akarom elővenni, közben tudom hallgatni, és amikor kinyitom, igen. akkor ugye onnan folytatom az olvasást, ahonnan abba hagytam a hallgatást. Tehát ugye ez mindenkinek megvan. Ez ennek a hiánya okozza ezt a hiátust, és mekkora az amerikai piacon például az áttörés?
Nem hiszem, hogy ennek a hiánya lenne az, ami okozza, ez inkább fordítva van, mivel nincs akkora nyitottság nálunk a digitális platformok iránt, olvasási platformok iránt, ezért nem készültek még ezek el. Nálunk ugye elkészült egy ilyen reading applikáció, a Bookline Reader, amiben e-könyveket is lehet olvasni, illetve e-hangos könyvek is rendelkezésre állnak, de ez az első ilyen jellegű a magyar piacon, és hát valóban ugye Magyarországról beszélünk, tehát magyar nyelven, még ha határon túli vagy távol élő magyarokat is hozzászámoljuk, azért elenyésző a magyar közönség, mondjuk úgy ahhoz képest, hogy angol nyelvű közönség mekkora van a világban, tehát nyilván egy egészen más piacról beszélünk.
De Amerikában mekkora ez az áttörés, az a digitális áttörés, hogy a százalékában a piacnak?
Az amerikai piacról pontos számaim nincsenek, amit el tudok mesélni, és egy kimagasló szám, az Európában a skandináv országok, uh-huh. ahol már a piac több mint 50% a hangos könyv és e-könyv.
Oh.
Ami azért számomra egy kicsit megint ijesztő, tehát az egyrészt kimagasló, de szerintem azért a klasszikus könyveknek a létjogosultsága az az sérthetetlen kellene legyen. Magyarországon abszolút igaz az, hogy mi szeretjük megfogni, megszaglászni a könyveket. Meg hát benne van az is, hogy a könyv az ugye nem csak mint olvasás jelenik meg, hanem mint ajándéktárgy is, és hát egy fizikai könyvet be lehet csomagolni, egy e-könyvre azért elég nehéz masnit ragasztani. Szóval ez is benne van. Illetve hát azt is meg kell említenünk, mert megkerülhetetlen, hogy az e-könyvek piaca egy picit azért is lehet torz, vagy nem teljesen valós minden adat, mert sajnos ott is dívik a torrentezés, tehát nagyon sok az illegális letöltés.
Uh-huh. Jó, nyilván igen, tehát a minden digitális tartalommal kapcsolatban ez előfordul. Én azért azt mondom, hogy nem tudom, hogy mennyire jogos vagy nem jogos, vagy van létjogosultság annak az 50%-nak, de én azt mondom, hogy ez a 2% az sokkal alacsonyabb szintű, mint amit én mertem volna tippelni a magyar piacra.
Nyilván ez nagyon, nagyon alacsony. És az is igaz, hogy ugye kik vásárolnak e-könyveket, erre most nem csak erre, egyáltalán egy könyvpiaci nagy reprezentatív kutatást készítettünk az év elején, és ebben az e-könyvekre is rákérdeztünk. Látjuk azt, hogy az e-könyveknek 65%-ban nők veszik, és nagyvárosi nők vásárolnak ilyesmit. Műfajilag körülbelül ugyanaz jelenik meg e-könyvekben, mint klasszikus papírkönyvekben, tehát szép irodalom, szórakoztató irodalom és ilyen pszichológiai könyvek állnak a lista élén. Viszont hát azt is meg kell említenünk, ami Magyarországon eltér más országoktól, hogy az e-könyvekre sajnos 27%-os áfa van, tehát nem tud egyetlen kiadó sem valós ár kedvezményt adni, mint ugye a papírkönyvekre 5%-os az áfa, tehát
ez egyébként sajnos nagyon érdekes, hogy az árakat nézve, igen, hogy azt gondolná az ember, hogy mondjuk mit tudom én, az illusztrációk, az ilyesmi, meg eleve a nyomtatási költségnek ugye mondjuk így a megspórolása miatt ugye esetleg jobban hozzá lehetne jutni egy ilyen könyvhöz, de hát ez nem jellemző ezek szerint.
Ez sajnos nálunk nem. Nyilván vannak arra iparági törekvések, hogy ez változzon, mert valójában jó lenne ebben előrelépést elérni. Az illusztrációk az e-könyvben is meg tud jelenni.
Igen, tehát de az más azért.
Nagyon sokszor, de nyilván más.
Én csak hazabeszélek, mert én már mit tudom, 15 éve e-könyvolvasó lettem, de hát ez a fogyasztási szokásaim miatt is van így. Egyrészt beszerzési szempontból sokkal egyszerűbb, tehát ha megjelenik külföldön valami, akkor én nekem nem kell elmenni külföldre és fizikailag megvenni vagy megrendelni, hanem gyakorlatilag egy másodpercen belül meg tudom szerezni az eszközömre, illetve hát amilyen könyvtárral rendelkezünk otthon, én azt már nem tudom bővíteni, tehát hogy nem tudom hova tenni a könyveket. Van olyan könyv.
Éretes.
Hát igen, az a helyzet, hogy van olyan könyv, amit az ember meg szeret fogni valóban, és tényleg meg szeret szaglászni, és én azt gondolom, hogy pont ezért az e-könyveknek a megjelenése és a térhódítása az felerősíti azt, hogy lesznek speciális, sokkal szebb könyvek, amik a hagyományos papírformátumban fizikailag megjelennek, azokkal az illusztrációkkal,
stb. De ezt a tendenciát látni is. Uh-huh. Ez, hogyha ha belépsz egy könyvesboltba, akkor azért most már egészen más látvány fogad, élfestett könyvek vannak, olyan borítótervek vannak, igen, hogy igen. Gyakorlatilag művészi alkotás. Tehát valóban megjelenik az, hogy bizonyos könyveket megveszel, és ami meg úgymond csak olvasni akarod, azokat meg az e-könyvre. Én azt gondolom, hogy hosszú távon ennek a mixnek van létjogosultsága, vagy hát ennek van reális ereje, vagy élete. Bizonyos könyveket, van olyan kedves kolléganőm, aki rajong egy íróért, és ugyanannak a könyvek több kiadását is megveszi akár, mert annak az az értéke és a jelentősége. Tehát bizonyos könyveket
igen, fogunk
papíron
vásárolni. Igen, vagy egy teljes életmű, ugye, hogyha megvan, akkor
például, igen.
És
igen.
Hogy kemény fedelesben, és hogy milyen illusztrációval, és hogy milyen fordításban, igen. És hát ugye rengeteg aspektusa van annak, amit így fel lehet sorolni. A másik oldalon
igen,
meg az, hogy elmegyek
hogy
utazni, és akkor magammal viszek 8 könyvet, ugye nem foglalja el a táskámnak a 75%-át például.
Meg nem kell plusz fizetni, meg egyebek. De valóban, tehát ez, amit mondasz, hogy külföldön megjelenő könyveket azonnal a gépeden tudsz, és nem kell az Amazonra várni, vagy magyar behozatalra várni, vagy olyan könyvek. Én például az ilyen menedzsment típusú könyveket azért kevésbé tudok rajongani, de amikor szükségem van rá, vagy van olyan téma, aminek utána szeretnék nézni, akkor azt én e-könyvbe veszem meg, és nem terhelem vele. Ezek szerint a te könyvtárad a vetekedő saját könyvtáramat, mert sajnos már nálam is beteltek a könyvespolcok. És amit utazásra viszek magammal, szintén csak e-könyvben teszem, ami meg olyan különlegesség, vagy az íróért rajongok, hát azt meg papíron. Úgyhogy ez a mix szerintem, ez másoknál is, tehát biztos, hogy nem vagyunk mi kivételek. Ez a mix lesz az, ami majd hosszú távon életet mutat majd, de az e-könyveknek kell még némi támogatás, egyrészt valószínűleg árban, másrészt az eszközök elérhetőségében, sajnos ez sem olyan nagyon.
Hát meg mondjuk az egyenlő adóztatás, az segítene. Igen.
Hát az biztos, hogy egy nagyon, nagyon alapvető pont, a másik meg, hogy azért vissza kéne szorítani az illegális letöltéseket is, az a szerzők felé ugye nem helyen, de hát nyilván.
Oké.
Igen.
Jó, nagyon érdekes volt, köszönjük szépen az infókat. Akkor jó olvasást, mivel másra is lehetne elbúcsúzni.
Okay.
Köszönjük szépen.
Nézzétek meg az e-könyvek széles palettáját.
Jó, oké. Köszönjük szépen.
Szép napot.
Ludvig Orsolyával beszélgettünk, a Libri Bookline marketing és kommunikációs igazgatójával.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
És véget ért a mai műsor, köszönjük szépen az információkat, utánunk jön egy csomó zene, aztán 11-től jön majd a Pont Jókor, Gyarmati Rita tanácsadó szakpszichológus a mai vendég, akivel a szeptember hozta változásokról és azok kezeléséről beszélget majd Marian, Fehér Mariannal, tehát Pont Jókor 11 órakor, de csak egy csomó zene után, illetve Schmidt Andi legfrissebb hírei után. Mi köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!
Sziasztok!
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk. A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Rádiókafé 98. A minőség soha nem megy ki a divatból.